75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita Nagy Kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a Katolikus Egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. A következő fél órában a 6. részt hallhatják, melyet Kulcsár Sándor atya tartott.
Kedves testvérek! A mai napon Szent Rita férjéről, Paulóról emlékeztünk meg, aki iszonyú bűnök és lelkiismereti válságok után megtér Istenhez. Amikor megölték Francesco nevű testvéröccsét, neki kellett volna bosszút állnia érte. De amikor megvívott ezzel az illetővel, aki megölte az öccsét, életben hagyta az elkövetőt. Ezzel a saját életét kockáztatta. Egy idő után már teljesen védtelenül kar nélkül járt. Harcos társai ezt megbocsáthatatlannak bűnnek tartották. Szent Rita imája és szelítsége meghozta a gyümölcsét. Ez a bosszú, ez nagyon szörnyű dolog. A mai napig Dél-Olaszországban létezik. Én egy pár évvel ezelőtt jártam lent délen, és vendégségben voltam egy családnál. Egy fiatal asszony a férjével, 2 vagy 3 pici gyerekkel, és ott az a nagyon rossz szokás, hogyha valaki rosszat tesz, akkor nem az illetőt ölik meg, hanem a családját. És ennek a hölgynek, ennek a fiatal asszonynak valamelyik rokona valami nagyon rosszat tett, és ennek a fiatal asszonynak volt 2 fiú testvére. Őket már megölték, és ez a nő nem tudta, akinek volt egy pici gyerekei, melyik nap jönnek érte. 2 testvérét már így megölték. Ez a bosszú. Úgyhogy testvérek, ez a bosszú, amit nálunk talán nem így, de a bosszút megőrizni, ez egy szörnyű dolog. Ma folytatjuk a Szentbeszéd sorozatot Krisztus misztériumáról. Ma arról ejtünk pár szót, hogy Krisztus egész élete áldozati ajándék az atyának. Isten fia nem azért szállt alá a mennyből, hogy a saját akaratát teljesítse, hanem annak akaratát, aki küldte. Isten akarata a mi számunkra valami elvont törvénynek tűnhet. A mai ember azt tartja a legnagyobb szabadságnak, ha független, ha végre ő döntheti el, mit tesz. Ezért nekünk bántja a fülünket ez a kifejezés, megtenni Isten akaratát. Mert a mi akaratunk egy vasbeton fal. Semmi sem hatolhat át rajta. Az engedelmesség egy szolgai dolognak tűnik, olyan emberek magatartásának, akik nem tudnak dönteni, akiket irányítani kell, akik nem tudnak igazán felnőni. Számunkra az a legnagyobb boldogság, ha végre az történik, amit mi akarunk. Igaz, hogy egész életünket behálozza, hogy kénytelenek vagyunk elfogadni a családi, iskolai, munkai, közigazgatási törvényeket. Sok olyan törvényt, aminek nem is látni igazán az értelmét. Alapvetően bizalmatlanok vagyunk a tekintéllyel szemben. Túl sok rossz tapasztalaton mentünk keresztül, és mindenki megtanulta, hogy a tekintély, a főnöke, az uralkodók valójában nem akarnak jót neki. Csak ki akarják használni a saját céljaikra. Ha az ember ezt nem engedi, akkor jön a retorzió, a büntetés. Ezért az emberek jó része megtanulja, hogy a tekintély előtt, a feljebb való előtt meg kell játszania magát. Mert a tekintély, a főnök, aki felette van, nem szereti őt. Így megtenni valakinek az akaratát, aki felettünk van, egy bolondságnak tűnik. De Isten fiának teljesen más kapcsolata volt az atyával. Tudta, hogy az atya jót akar neki. Ismeri őt, és minden terve arra irányul, hogy beteljesedjen az élete. Ezért idézi a zsidókhoz írt levél, nem kell neked a véres és ételáldozat, de embertestet alkottál nekem, az engesztelésem kedves és égő áldozat, íme így szóltam, itt jövök Istenem, hogy akaratodat megtegyem, amint a könyvtekelsben írva van. Jézus, amikor a szamáriai asszonnyal beszélget, a visszatérő tanítványoknak ezt mondja: az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött, és elvégezzem az ő művét. Ami azt jelenti, hogy Isten akaratát tenni Jézus étele. Az ő élete, ez az, ami élteti. Ez az, ami nélkül nem tud élni. Jézus szereti az atyát, és ahogy az atya parancsolta neki, úgy cselekszik. Jézus egész életét áthatja az atya megváltó szeretete tervének beteljesítése. Amikor már közeledett az ideje, hogy elfogják és keresztre feszítik, ezt mondja: mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától, de hiszen éppen ezért jöttem. Spanyolországban, északon, Javierben van egy kis vár, egy kis kastély. Szavéri Szent Ferenc, aki Loyolai Szent Ignác tanítványa volt, nagy misszionárius, az első jezsuiták egyike, az ő családjának a vára. Ebben a várban van egy kis kápolna, ahol egy 12. századi kereszt van, hasonló, mint a miénk, csak egy kicsit régebbi. Ez a kereszt azt a pillanatot ábrázolja, amikor Jézus kileheli a lelkét. Ezen a kereszten Jézus mosolyog, boldog. Boldog volt, hogy érted, a te bűneidért meghalhatott a kereszten. Ezért az óráért jött a világ. Az a kereszt meg tudja változtatni az ember életét. Keresztelő János, amikor elfogadja, hogy Jézus a bűnösök között felvegye a bűnbánat keresztségét, Jézusban meglátta és megmutatta Isten bárányát. Így mutatja be, hogy Jézus egyszerre a szenvedő szolga, aki némán engedi, hogy leülésre vigyék, mint ahogy a múlt alkalommal hallottuk, amikor elhangzott Izajás próféta jövendelése Jahve szenvedő szolgájáról. Érdemes egyszer megnézni egy birkanyírást: a bárány megmerevedik, nem béget, nem ad ki hangot, nem védekezik, teljesen ártatlan, ugyanilyen akkor is, amikor megölik. Például a disznó nem ilyen. Védekezik, harap, üvölt, teljesen más. És Jézus, a húsvéti bárány, Izrael megváltásának szimbóluma, az első húsvétkor Izrael népének egyiptomi kivonulásának estején. És hogy a Szentírás írja János evangéliuma, amikor Jézus a kereszten meghalt, amikor Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a láncsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. Aki látta, azt tesz róla tanúságot, és igaz a tanúsága, tudja, igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert ezért történt, hogy beteljesedjék az írás: csontját ne törjétek. És ez a húsvéti bárányra vonatkozott. Pál apostol is azt mondja: el a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, amint hogy kovásztalanok is vagytok, hiszen húsvéti bárányunkat Krisztus feláldozták. És nézzük meg, hogy az Ószövetség hogyan írja le ezt a húsvéti vacsorát. Egyik központi része volt a zsidóságnak, és a mai napig ez az ünnep, ahol megjelenik ez a húsvéti bárány. És így írja a kivonulás könyve: ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap, ez legyen az év első hónapja. Hirdesd ki Izrael egész közösségének, szerezzen egy bárány családonként, egy bárányt házanként. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vegyenek, majd leölik, vegyenek a véréből, és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtó félfájára és szemöldök fájára, amelyben elköltik. A húsát tüzön sütve még akkor éjszaka egyék meg. A bárány vérét bekenik az ajtófélfákat, és ez fogja az első húsvétkor megőrizni a zsidókat a halál angyalától, mely jön, és minden első szülöttet megöl. A bárány vére megmenti őket. És utána még tovább írja a Szentírás, A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, melyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket, titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem. Egyiptom volt a bűn képe, ahol a gonoszság nyíltan uralkodik. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét, nemzedékről nemzedékre, tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre. Ezt a zsidók mind a mai napig ezt az ünnepet megtartják. Az első húsvétkor a leölt bárány vérével kellett bekenni a zsidóknak az ajtófélfákat és a szemöldökfákat. Az ártatlan húsvéti bárány vére megmentette őket a haláltól. A bárány, aki elveszi a világ bűnét, egész pontosan ugye, úgy szoktuk mondani, a világ bűneit, de valójában a helyes fordítás ez lenne a világ bűnét. Ez a bűn Ádám és Éva bűne, hogy istenné akarja tenni magát, mert elhitték, hogy Isten nem akarja az ő életük beteljesülését, parancsai csak irigységből születtek, akkor valósítják meg önmagukat, ha ők határozzák meg, mi a jó és mi a rossz, nincs senki és semmi fölöttük. Látjuk, hogy ez az a világ, amiben élünk. Krisztus egész élete a küldetését fejezi ki, szolgálni és életét adni sokakért. Jézus mindvégig szerette tanítványait, ahogy az Atya szeret minden embert. Jézus azt mondta, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért. Ezáltal embersége a szenvedésben és a halálban szabad és tökéletes eszközévé válik a szeretetnek, az isteni szeretetnek, amely az emberek üdvösségét a bűn rabszolgaságától és a haláltól való megmentését akarja. Szenvedését és halálát szabadon fogadja el az Atya és az emberek iránti szeretetből. Ahogy Jézus mondja a János evangéliumban, azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Senki nem kényszerítette erre. Szabadon fogadja be annak a következményeit, amit az ő missziója magában hordoz. Jézus önmaga szabad feláldozását a 12 apostollal töltött utolsó vacsoráján fejezte ki a legjobban. Ezt a vacsorát az emberek megváltásáért felajánlott szabad önfeláldozásának emlékünnepévé tette. Ez az én testem, mely értetek adatik, mondta, és ez az én vérem az új szövetségé, amely értetek kiontatik a bűnök bocsánatára. Itt egy kicsit meg kell állnunk. Azt tudjuk, hogy mi keresztények az új szövetség népe vagyunk. Jézus az utolsó vacsorán elővételezte, és a kereszten beteljesítve új szövetséget hozott létre saját testében, Isten és az ő új népe között. De mi volt az ószövetség? Mi volt a régi szövetség? Általában véve a Szentírás Jézus előtti könyveit hívjuk ószövetségnek. De volt egy konkrét szövetség, amit Isten az ő népével kötött, és ezt váltja fel, ezt teszi teljessé Jézus új szövetsége. Nem lehet megérteni, mi az új szövetség, ha nem tudjuk, mi volt a régi. Nem arról van szó, hogy valami régi rosszat felvált egy új, hanem valamit, ami jó volt, de nem tökéletes, felváltja az, ami teljes és tökéletes. Ezért fontos megismernünk, mi is volt a régi szövetség. Ezekben a napokban nagybőjt idején a mise olvasmányai a kivonulás könyvéből sokszor idéznek. A nép miután Mózes vezetésével kivonult Egyiptomból, csodás módon száraz lábbal átkelt a Vörös-tengeren, és 50 nap múlva eljut a Sínai hegyéhez, ahol Isten megmutatkozik nekik, úgy, mint egy földrengés, vagy úgy, mint egy vulkánkitörés. Egy leírása annak, hogy megjelenik valaki, aki teljesen más, a szent, megjelenik az emberek között. Ezen a hegyen Isten szövetséget köt a zsidó néppel. Így írja le a szentírási rész, az Egyiptomból való kivonulás után a Sínai pusztába értek, és a pusztaságon táboroztak le. Az izraeliták táborukat a heggyel szemben ütötték fel. Nagyon érdekes, mert hegyek között megy egy ösvény, sok-sok kilométeren keresztül, és ezeket a szurdokokat, ezt a szurdokot végül maga a sínai hegy zárja le. Nincs tovább. Ott van előttük a sínai hegy. Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá. Ezt közöld Jákob házával, és hirdesd Izrael fiainak. Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és hogy mint egy sasszányon hozrosztalak benneteket, és ide hoztalak magamhoz. Ha tehát hallgattok a szavamra, és a mai olvasmány is erről szólt, hallgatni Isten szavára, és a Zsoltár is erről szólt, hallgatni Isten szavára, ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek. Ezeket a szavakat adtuttára Izrael fiainak. Mózes elmegy, összehívja a népet, elmondja mindazt, amit Isten mondott neki. Az egész nép egy szívvel válaszol. Mindent megteszünk, amit az Úr parancsol, és Mózes utána elviszi Istennek a nép feleletét. Ezután megkapja a nép a 10 szót, a 10 parancsolatot, és a többi rendelkezéseket. Ez lesz a szövetség szövege, mint egy szerződés. A szerződésnek van egy szövege, ezt felolvassák, és utána következik maga a szerződéskötés. Csak Mózes járulhat az Úr elé, a többiek nem mehettek közelebb. Mózes ezután lejött, kihirdette a népnek az Úr minden szavát és minden parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte. Az Úr minden szavát megtartjuk, amelyet hozzánk intézett. Ezután Mózes az Úr minden törvényét leírta. Másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt és 12 emlékoszlopot, Izrael 12 törzsének megfelelően. Azután megbízott fiatal izraelitákat, hogy égő áldozatot mutassanak be, és fiatal bikákat ajánljanak fel az Úrnak közösségi áldozatul. Mózes pedig vette a vér felét, és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét az oltárra hintette. Utána vette a szövetség könyvét, és felolvasta a népnek. Ők kijelentették, amit az Úr parancsol, azt követjük és megtartjuk. Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így szólt. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr ezen feltételek mellett kötött veletek. A régi szövetség szertartás szerint, tehát az Ószövetség szertartás szerint, a vér az életet jelentette. Az áldozati állat vére a résztvevők vérét jelképezte. A felállított oltár Istent, a 12 kőoszlop a zsidó népet jelentette. Ők voltak a tanúi a szövetség létrejöttének. A vér az eltörölhetetlenség jele is volt. Járjak így, mint ez az áldozati állat, ha megszegem ezt a szövetséget. Mózes itt, mint főpap, az áldozati állatok vérének a felét az oltárra hintette, ezzel jelképezte, hogy Isten magára vállalja a szövetséget. A vér által, majd ezután felolvasták a szövetség könyvét, vagyis a 10 szót, amikor a nép válaszolt a szövetségre és elfogadta azt, akkor az áldozati állatok vérének megmaradt felével a népet hintette meg. Így a szövetség vére egyrészt Istenre szállt, amikor a kőoltárra hintette Mózes, a másik fele pedig a népre szállt, a vér rájuk hintésével. Így az adott feltételek, vagyis az Isten szavának engedelmes hallgatása, a 10 szó megtartás által Isten szövetséget kötött a néppel. Ahogy hallottuk, erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így szólt. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr ezen feltételek mellett kötött veletek. Amennyiben a nép megtartja a parancsukat és hallgat Isten szavára, az ő választott népe lesznek, saját tulajdona és papi királysága. Egy olyan nép, ahol mindenki király. Az eukarisztia, vagyis a szentmise, amelyet Jézus az utolsó vacsora estéjén alapít, az ő áldozatának emlékezetévé lesz. Jézus az apostolokat belefoglalja önfeláldozásába, és kéri tőlük, hogy folytassák azt. Így az apostolokat az új szövetség papjaivá szenteli, ahogy ő mondja, értük szentelem magam, hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban. Jézus az új szövetség kelyhét, amelyet az utolsó vacsorán önmagát felajánlva elővételezett, az atya kezéből elfogadja halálküzdelmében a Getsemáni kertben. Így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, vagyis a szenvedés kelyhe, amelyet Isten az ő ellenségeinek készített, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézus teljesen ember és teljesen Isten. A két természet, az isteni és az emberi, nem oltották ki egymást, hanem teljes összhangban voltak és vannak. Embersége félt a haláltól, de emberi akaratával, teljes emberi énnyével elfogadja a mennyei atya akaratát, elfogadja a halálát, mint megváltó halált, hogy bűneinket ő maga felvigye a keresztfára, ahogy Izajás próféta már megjövendölte a szenvedő szolgáról szóló énekében. Krisztusnak ez az áldozata egyetlen, és az összes áldozatot felülmúlja és beteljesíti. Ez az áldozat elsősorban magának az Atya Istennek az ajándéka. Az Atya odaadja a fiát, hogy megbékéltessen minket önmagával. Ugyanakkor Isten emberré lett fiának áldozata, aki szabadon és szeretetből fölajánlja életét az atyának, a Szentlélek által, hogy a mi engedetlenségünket helyrehozza. Az ő életének föláldozásában mindnyájunkat ismert és szeretett. Szent Pál apostol mondja, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Isten fia áldozata az ő embersége révén valamilyen módon mindenkire kiterjed, de nem passzív módon, nem egy jogi aktus révén, hanem azok számára, akik belépnek, magukévá teszik, magukra vállalják ezt az új szövetséget. Limmai Szent Róza ezt mondja a keresztről. A paradicsomnak ez az egyetlen és igazi lépcsője. A kereszten kívül nincs semmi, amin föl lehetne menni az égbe. Kedves testvérek, a mai evangéliumot hallgatva talán furcsa volt, itt Jézus mondja, nem is mondja, hanem hogy egy ördögöt űzött ki, egy emberből, aki néma volt. És utána nagyon megharagudnak Jézusra. Ez nagyon érdekes, hogy még azt is mondják, hogy Jézus ő maga az ördög, hogy az ördögök királyának, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. És ez nagyon érdekes, mert ez a némaság, ez miből adódhat? Ez egy démon, ez talán egy ítélet Istennel szemben. Istennel szemben a történetünk miatt. Mert talán mi tettünk valamit, vagy velünk tettek valamit, vagy az életünkben történt, vagy az egész életünk olyan, amit nem tudunk elfogadni. És az ember szíve mélyén van egy ítélet Istennel szemben. És ez tesz minket némává, mert biztos vagyok benne, hogy Isten mindannyiunk életében nagy csodákat tett, amit talán nem vettünk észre. De mikor észrevettünk is, nem nagyon tudunk róla beszélni. A legtöbbször nem. És itt, ezt így szó szerint idéztem a katolikus egyház katekizmusával, ahol mondja, hogy az Atya Istennek az ajándéka Krisztus áldozata elsősorban, hogy odaadja a fiát, hogy megbékéltessen minket önmagával. Nekünk van szükségünk, hogy kiengesztelődjünk Istennel, és Isten fia ezért jött ezt az ítéletet kihúzni a mi szívünkből, hogy valóban Istennek tudjuk adni az életünket.
75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita Nagy Kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a katolikus egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. Az elmúlt fél órában a 6. részt hallották, melyet Kulcsár Sándor atya tartott.